Érden nincs is, mozi. Az egész műsor hazugság. Engem nem vernek át.
Filmszerész az Érdefem 101.3-on. Minden csütörtökön este 8-tól.
Azt hiszik, most jöttem le a falvédőről?
Hello mindenkinek, ez a Filmszerész Gellértel Szabival. Hello Gellért.
Szevasz Szabi, üdvözlöm a kedves hallgatókat ismételten. Nem
beszéltük meg, hogy miről fogunk beszélgetni.
Hát kiről beszélgessünk? Hát mit szeretnél? Szereted a Fűranikót?
Kedvelem.
Kedveled?
Kedvelem, régen, egy 21-22 évvel ezelőtt még azt is mondhatnám, hogy egy rövid idő erejéig, tehát én egy-két találkozás erejéig jóban is voltunk.
Aha.
De nem hiszem, hogy emlékszik rám, de hogy az akkori barátnőm, ő meg kimondottan jóban van szerintem a mai napig vele, és egy nagyon, nagyon kedves nő, tehát személyesen is, tehát nem csak a hangja szimpatikus, mondjuk például a szinkronból vagy a színházból, hogyha ismeri az ember. Sajnos pont egy olyan időszakában kaptam én őt el, vagy kaptam meg az élettől Fűranikót, amikor egy eléggé, hogy mondjam, tragikus dolog történt vele, de ezt most nem boncolgatnám, ilyen gyerekügy, és nem tudom, ez tudva levő-e, hát nyilvánvaló, hogy volt.
Én tudom.
Meg hát ezt mindenki... De. Tudja, aki...
Hát, aki érdeklődik.
Aki érdeklődött, hogy egyszer úgy nézett ki, de aztán utána sajnos másképp alakultak a dolgok, és hát ez nagyon rossz volt látni ezt a recsenést.
Igen, és hát őt egyébként meg nagyon jó látni. Egyrészt egy igazi túlélő, tehát szerintem az is látszik rajta, hogy nagy élettapasztalata van, és nem azért, mert most volt a napokban 60 éves, mert vannak olyan 60 évesek, akik nem élnek meg olyan dolgokat feltétlenül. Szerintem ő egyébként valóban az egyik legszimpatikusabb kortárs színészünk, aki valóban először szerintem a legtöbb embernél ugye szinkron hangként lett ismert, aztán ugye hát volt a sorozatokban is, meg érdekes módon egyébként, és hát sajnálatos módon nagyjátékfilmben nagyon-nagyon ritkán szerepeltetik.
Igen, tehát ez megfigyelhető.
Főszerep hirtelen nem is jut eszembe, talán fiatalon kapott valamit, de az sem rémlik. Az biztos, hogy olyan színész, akit én viszonylag sokat járok az Örkénybe, ahol ő 20 éve társulati tag, ő az a fajta színész, aki megjelenik a színpadon, és akkor egy kicsit még a legnagyobbak is elhalványulnak mellette.
Abban a társulatban
egyébként még Pogány Judit ilyen, hogy ott áll, nem tudom én, 15 ember a színpadon, és akkor a Pogány Judit így besétál, általában leül, hogyha valami ilyen verses este van, vagy ilyesmi, és hiába vannak ott rajta kívül nagyon sokan, csak őt nézek. Szóval szerintem Fűranikó is rendelkezik ezzel a vonzerővel, és hát nagyon-nagyon unikális hangja van. Tehát nagyon meleg, kisugárzású, nagyon vicces, nagyon ironikus ez a rekettes orgánum, és hát ebben nagyon sok humor van. Tehát nem véletlenül választották szerintem Sandra Bullock hangjának is annak
Cameron
idején.
Diaz.
Hát igen. A Cameron Diaz is örülhetne, meg a Sandra Bullock is örülhetne szerintem, hogyha ennyire karakteres hanguk lenne, és hát Fűranikó egyébként nem csak színészként futott be karriert, rá ezt egész nyugodtan mondhatjuk, hanem énekesnőként is, mert hogy jó néhány lemeze jelent meg. Te tudom, hogy nem szereted a színész lemezeket, de én egyébként a Fűranikó lemezeit inkább sorolnám a pop lemezek kategóriában, mint a színész lemezek közé.
Egyébként én is.
Ma a Nőstény Álom című albumról fogunk majd egyébként dalokat hallgatni, miután beszéltünk a tartalomról. Ez volt az első lemeze, jó régen, és a Bereményi Géza írta egyébként a dalszöveget. Abban azért megegyezhetünk, hogy ez mindenféleképpen minőséget takar, vagy minőséget jelöl. Hát,
valamiféle minőséget mindenképpen. A játékfilmjeit most így megnyitottam, hát valóban nem halmozták el játék.
Meghökkentően nem.
Igen. A Legényanya 89-ből csak az ismertebbeket
mondom.
Ott még nagyon kölyök
volt, persze. Volt szerintem.
Magyar Vándor 2004-ből, erre szerintem senki, aki abban szerepel, nem nagyon büszke.
Hát meg nem is, egyébként ehhez hozzátenném, hogy szerencsére nem emlékszünk, igen, hogy volt benne a Fűranikó.
Hát itt nem tudom.
Egyébként ennek a filmnek egyébként viszonylag komoly rajongó tábora van.
Erre, Magyar Vándornak?
Igen, erre 2004-es. Időnként rá szoktam eszmélni. 20 éves lesz
20 éves
a Magyar Vándor.
Coming nagyon Out 2013-ból, viszont tévéfilmekben én ezt nem tudom, nem biztos, hogy én vagyok a béna, az Örök Tél című filmben, de az a tévéfilmként van írva, gondolom streamingen jelent
meg. Hát igazából az tévéfilmnek készült, aha, eredetileg, és aztán
moziban?
Ahogy készítették a filmet, meg mindenféle ilyesmi, úgy döntöttek végül, hogy mozifilm lesz belőle. Ez egyébként Magyarországon a filmfinanszírozás tekintetében a Lefkovicsék gyászolnak is hasonló esetben volt, valamennyire hasonló eset volt, de ami teljesen hasonló eset volt, az a nyugati nyaralás című film. Igen. Szóval itt az szokott lenni, hogy azért indulnak ezek tévéfilmként, tehát az öröktél is, meg a nyugati is úgy indult, mert nem az NFI, de az NFI is támogatja, de alapvetően a média tanács, tehát hogy eleve tévéfilmként kaptak pénzt, és akkor utána meg hát nyilván mindenféle dolgokon múlik, hogy aztán tévébe vagy moziba kerül. Az Akik maradtak is tévére készült, igen, ami végül Oscar shortlistre került.
Szóval, hogy boldog születésnapot
így
kívánunk.
Így van, imádjuk a Füranikót, ő fog nekünk majd énekelni.
Még a Lefkovicsékhoz annyit, hogy nem láttam róla senki, és semmelyik ismerősömtől negatív hozzászólás.
Szeretik nagyon azt.
Nagyon szeretik. Még
az előző adásban beszéltünk róla,
igen,
az
előzőben. Az előtt. Még Puzsér Robert is egy hosszasan méltatta a filmet.
Igen, én kicsit nagy szavakat használt, alig fértek fel a Facebookra.
Igen, azt akartam mondani, hogy kicsit elszaladtam.
Ahhoz képest, hogy a magyarázat mindenre esetében azt hiszem, egy poszt se sikerült neki, azért rátalált a magyar filmre. Nem vagy, hát a Robinak sok a dolga.
Igen, meg hát mondjuk a Roberthez képest kell nézni ezeket a hozzászólásokat, ezeket a posztokat szerintem.
Igen, nem lehet ezt egyébként ilyen fél ízével csinálni. Nekem mindig az jut eszembe, hogy az a szerep a legnehezebb szerintem, amit a Puzsér él. Tehát az, hogy valaki, hát mondjuk így ki, ezt rafináltabban is megfogalmazhatnám, vagy tapintatosabban, de az, hogy mindenkihez ért, vagy mindenhez ért valaki, az a legritkább esetben szokott bejönni.
Hát
tehát,
igazából...
Ehhez is, zenéről is, közéletről is, politikáról is, művészetekről
szerintem
is.
Szerintem addig, amíg csak dumál, addig nincsen baj, amikor csinálni is akarja, akkor van a probléma. Ebből lesznek most név nélkül, aki mondjuk tévében is, filmen is, zenében is, néptáncosként is, és egyéb helyeken is meg akar felelni, és aztán, hogy igazából lesz belőle valami név, de hogy nem tud belőni, hogy most akkor most ő.
De ez egyébként nem azért
van. Miért
kérnek
ki autogramot a néptáncossága miatt, vagy a zenészsége miatt?
Ez egyébként nem azért van, tehát hogy én nem úgy értem ezt, hogy mit tudom én, nincs olyan ember, aki tényleg több mindenhez értene, biztos, hogy van ilyen, meg biztos, hogy vannak olyanok is, akik ugyanolyan minőségben tudnak megszólalni több témában, de ez nem az ember miatt van, hanem azért, mert hogy ezek a művészeti ágak, vagy ezek a műfajok, a politika és a közélet is, meg minden ilyesmi, azok ugye rendkívül
szövevényesek,
nagyok, tehát ezekre így életeket raknak fel, hogy az ember megismerje ezeket, meg hogyha ebben élsz, akkor nem nagyon fér be más. Nekem inkább az szokott lenni a tapasztalatom, tehát én például sajnos kritikusan keveset olvasok. De hogy ez nem azért van, mert nem szeretek olvasni, nem érdekelnek a könyvek, nem érdekel az irodalom, hanem az van, hogy én egy olyan filmőrült vagyok, aki tényleg az idejének a nagy részét azzal tölti, hogy filmeket néz. Egyszerűen nincsen időm ebben a tekintetben, vagy ebben az értelemben olvasni.
Vagyunk ezzel így páram.
Hát sajnos. Jöjjön a tartalom
színe? Jöjjön, persze.
Filmszerész a mai epizód tartalmából.
No végre nagy csúszások után, hát itt mindenféle dolgok miatt ugye csúszott a Dűne második része, melyet ugye hát nem akkora részben, mint az első rész, mert azért itt azért már a sivatagban kavarnak sokkal inkább, de Magyarországon forgattak igen hosszú szekvenciákat belőle, és végre megérkezett a moziba, aztán szintén végre megérkezett a magyar mozikba a Téli szünet című sok Oscar-díjra jelölt film, Alexander Payne alkotása,
Paul
ugye?
Paul
Giamatti Oscar-ra jelölt alakításával, sajnos nem fogja megkapni, pedig hát ő már nagyon-nagyon megérdemelni. Egyébként a Cillian Murphy is megérdemelni, aki valószínűleg meg fogja kapni az Oppenheimerét. Tehát nincs ezzel szerintem gond. Aztán jön két igen jelentős sorozat. Az első a Levegő urai című produkció, ami ugye a, az elit alakulat alkotóinak, meg a Pacificnek az alkotóinak az új második világháborús sorozata, és hát ezeknek az alkotóknak nevük is van, nem is ismeretlen nevük, ugye Steven Spielbergről és Tom Hanksről beszélünk, akik most éppen a második világháború amerikai pilótái előtt tisztelegnek. Ez egy nagyon-nagyon jól megcsinált sorozat egyébként, és én aztán egyáltalán nem vagyok ilyen háborús film mániás, és még engem is lekötött. Aztán az adás végén beszélgetünk a Fargo című sorozat 5. évadáról, ami nem is olyan nagyon régen ért véget egyébként, valamikor januárban, de hát tavaly indult, és hát ez még olyan sorozat, aminek nem a teljes évadát rakják föl, hanem részenként kerül föl, általában jobb helyeken, mert valamiért én azt vettem észre, hogy az utóbbi néhány hónapban eltűnt a magyar streaming szolgáltatókról a Fargo. Tehát mármint a sorozat. Tehát jelen pillanatban egyik évada sem érhető el magyar streamingen, de hát vannak alternatív megoldások, ahol meg lehet nézni például az 5. évadot is. Szóval ez lesz a kínálat, és ahogy már beszéltünk róla, Fűr Anikó fog nekünk énekelni ebben az adásban a dumák között, mégpedig a Nőstény Álom című lemezről, melynek, amit szintén elmondtunk, Bereményi Géza írta a dal szövegeit, az első dalnak a címe Alattam fák.
Filmszerész, a hét filmje.
Azt jól láttam, illetve nem láttam sehogy, mert a lányom hívott tegnap, illetve írt nekem tegnap, hogy a Dűne második része az jelen állás szerint, illetve alakulni fog, hogy 9,4 ponton áll az IMDb-n. Nem,
előttem van.
Egyébként nem, de hogy...
9,1-en egyébként.
Mert azt írták, hogy rávert a Shawshank Redemption-re, ami 9,3-on
van. Igen, mondjuk én az IMDb pontszámaival már nagyon régen nem foglalkozom. Egyszerűen azért, mert nagyon könnyen manipulálható az olvasók által, és egyébként ez megfigyelhető. Éppen az egyik nap egy barátomnak mutogattam, hogy keressen rá olyan címekre és sorozat epizódokra, amik hangsúlyosan feministák. Na most ezek a sorozat epizódok és filmek az utóbbi néhány évben ilyen akkurátusan le vannak pontozva. Éppen egyébként majd szóba kerül ebben az adásban is a Fargo új évada, ami egy nagyon feminista évad. 7 pont felett alig van epizód, pedig ez egy hibátlan
feminista
sorozat.
Feminista valami ezért lepontozza?
Igen.
Mi történik
igen.
Itt?
Hát figyelj, ilyenek történnek. De egyébként egy időben úgy az ilyen LMBTQ-s filmek is nagyon le voltak pontozva az IMDb-n. Én azt javaslom egyébként a kedves hallgatóknak, hogyha valamilyen szakmai benyomást szeretnének egy filmről, ilyen százalékban vagy pontszámban, akkor sokkal inkább érdemes ellátogatni a Rotten Tomatoes oldalra, ahol kritikusok állapítják meg ugyan, hogy közvetve, hogy hány százalékot kap egy film, mert ugye ott ilyen átlagot vonnak, de van ott egy úgynevezett audience score is a kritikus pontszám mellett, és annak egyébként egy picit jobban lehet hinni szerintem, mint az IMDb-nek.
Jó, hát akkor csúszunk
de
tovább
ezzel. A Dűnét, és nem lett rövidebb a második rész sem, mint az első volt, ugye 166 percről beszélünk. Az első is ennyi volt, egy picivel talán rövidebb volt, és hát hiába telt el sokkal több idő, mint amit először ígértek a második résznél, mert egyébként itt ugye a két részt azt akkor is elmondtuk, nem egybe forgatták, hanem nagyon érdekes módon Denis Villeneuve-nek tulajdonképpen a Warnernek be kellett bizonyítania, hogy erre a filmre kíváncsiak a népek, és rendkívül bátor húzással nem azt csinálta, amit szerintem egyébként a Warner elvált tőle, hogy az első részt csinálja meg úgy, hogy megálljon önmagában is. Ő nem. Ő meglehetősen makacs módon egyszerűen addig mesélte el a történetet, ameddig szerinte az első részben el kell. Ráadásul meg abszolút kijelenthetjük, hogy a Dűne első része az igazából egy ilyen 2,5 órás expozíció volt, mint ahogy egyébként a regény is hasonló, tehát a lényegi események, ugye, tehát a kis hercegnek a Fremenné válása, meg a gyűrűférgek hívása, meg az egész nagy forradalom, az ugye a második részben látható, de ugyanaz a az a befelé, ebbe a világba koncentráló, meglehetősen csökönyös, lassú ritmusú, nagy látványfilm, a Dűne második része is, mint az első volt. Én azt szeretem benne a legjobban, ezt le is írtam Facebookon, hogy azért itt tényleg egy 100 plusz, ilyen közel 200 milliós projektről beszélünk, tehát részenként. Tehát, hogy ezek nagyon drága filmek, pláne így, hogy külön forgatta őket. És mégsem érzem rajta azt, hogy a közönség, tehát a legnagyobb közönség, a blockbusterekre fogékony közönség, a pláza közönség kegyeiben szeretne járni ez a film. Tehát sokkal inkább az az old school szemlélet jellemzi, ami olyan 20-30 éve sokkal inkább föllelhető volt a moziban, hogy van egy világ, amiben behív téged ez a film, és reménykedik benne, hogy te vele mész, de nem terít eléd szőnyeget, meg nem csinál olyan húzásokat, amivel megkönnyíteni a befogadást. Van egy rendezői vízió, ahhoz abszolút tartja magát, a Villeneuve szerint ilyen a Dűne, és így haladunk. Igazából a raffinéria az ugyanúgy, ahogy az első részben, úgy itt is a szereposztásban található. Tehát az, hogy hiába vannak ebben a filmben akár még elidegenítő hatásnak is nevezhető dolgok, de mégiscsak ott van a Timothée Chalamet, meg a Zendaya, meg a Rebecca Ferguson, meg a Josh Brolin, meg az Austin Butler, meg a Javier Bardem, szóval azért itt nagyon-nagyon komoly sztárgárda van, akik meg rendkívül élvezik, hogy benne vannak ebben a filmben. Könyörgöm, még a Christopher Walkeren is azt láttam, pedig ő azért tud unatkozni kommersz filmekben. Igen, ő ugye a császár, ő is járt Magyarországon, amikor forgatták most a filmet. Még rajta is azt látom, hogy olyan méltóság teljes feladatnak látja ezt az egészet, és hát tényleg akkor is, hogyha tegyük föl, hogy valaki nem feltétlenül kedveli az ilyen típusú történeteket, mondjuk a skifit, vagy a fantasyt, meg ugye egyébként a Dűnét, de szerintem ő is el tud lenni ezzel a filmmel, ha nézi ezeket a kosztümöket, ezeket a tetoválásokat, vagy akár csak az akciójeleneteket várja, mert az is van benne bőséggel. Én beleszerettem abba a kis szerkezetbe, van ennek egy neve, csak mindig elfelejtem, de a kommentelők már leírták. Van egy ilyen szerkezet, ez ugye azt hiszem, hogy az első részben is megjelent, de nem olyan hangsúllyal, mint a másodikban, amivel ezek a fremenek, tudod, ezek a sivatagi forradalmárok, itt hívogatják ezeket a sivatagi férgeket, ugye, amelyek szerepelnek a Dűnében, ezeket a hatalmas szörnyeket, és meglovagolják őket. És ez egy ilyen cucc, ami leginkább hát engem egy ilyen gyepöntözőre, gyeplocsoróra emlékeztet, lerakják a sivatagba, és akkor ez ugye elkezdi rezegtetni, vagy nagyon erősen ütni a földet, és akkor nyilván a gyűrű férgek, vagy hogy hívják ezeket?
Tremors.
Ezeknek valami nevük, szóval ezek a férgek így érzékelik a dolgot, és akkor jönnek, és akkor ők meg meglovagolják, és igen, valóban, amikor például azt a jelenetet nézed, amikor a Chalamet ugye először lovagolja meg ezt a férget, persze, hogy eszedbe juthat például az Avatar. Meg persze, hogy eszedbe juthat még egy csomó másik film, csak ugye erről beszéltünk az első rész kapcsán is, ha jól emlékszem, hogy ez a baj a nagy klasszikusokkal, hogy elhordják. Tehát egy téglánként elhordják, és akkor egy idő után, amikor meg ránézel, akkor olyan ismerős, vagy nem feltétlenül mindig kellemesen ismerős, és hát a Villeneuve-nek szerintem az a bravúrja a Dűnében, hogy őt nem az érdekelte, hogy hogyan lehet érdekessé tenni ezeket a dolgokat, amiket már más művek elhordtak a Dűnéből, hanem hogy hogyan lehet a Dűnét 2020-as években megfelelő igényességgel úgy megcsinálni, hogy ez valóban mozi esemény legyen. Én egyébként reménykedem benne, bár nyilván még előttünk van szinte az egész év, tehát még mindenféle filmek jöhetnek, de azért én reménykedem benne, hogy a második rész is nyer majd Oscar, talán még fontosabbakat is, mint az első rész, mert egyébként ezt szokták általában csinálni. Úgy emlékszem, hogy a Gyűrűk uránál is valami olyasmi volt, hogy az első két rész az nem annyira kapott Oscar-díjakat, és aztán a harmadik az meg elvitt szinte minden, tehát tulajdonképpen a harmadik rész díjaival lett Oscar díjas tulajdonképpen maga a Gyűrűk ura, tehát mind három filmet díjazták. Azzal, hát mondom, az első pillanattól az utolsóig rettenetesen profi, és tényleg lenyűgöző, meg mondom, egy kicsit talán erősebb is, mint az első rész, abból a szempontból, hogy itt ugye azért már legalábbis azon a szinten, ahogy a regénybe lezárják, mert ugye annak is vannak mindenféle folytatásai, ez abszolút kerek, és azt mondja a Denis Villeneuve, hogy jó rendben, ő még csinál Dűne filmet, mert végül is van kedve hozzá, de most az elkövetkezendő jó néhány évben ne várjunk újabb Dűne filmet, mert nem akar ő lenni a Dűne rendező. Vár egy kicsit, aztán majd utána valószínűleg lesz új epizódja. Szóval akinek tetszett az első, annak szerintem mindenféleképpen nagyon be fog jönni. A második, akinek meg nem tudom, te láttad egyébként az első részt?
Ötös percet néztem ötös meg belőle, aztán utána befejeztem.
Hát akkor ez is hasonló hatással lesz rá szerintem. Talán majd egyszer, ha nagyobb leszel, akkor próbáld megnézni.
Esküszöm neki, de háromszor fogtam neki, és ugyanannál pillanatnál valahogy így eltűnt az érdeklődésem.
Nem baj, ezt szeretünk.
Jó, hát ez nem baj. Nem kell feltétlenül szeretni a Dűnét ahhoz, hogy engem szeretni lehessen.
Ezt mondtam Fűr Anikóval
megyünk tovább. Írt egy dalt, vagy énekel egy dalt a volt barátnőmről, akit Szabó Editnek hívtak.
Az a Szabó Edit?
Ez ilyen, de hogy is.
Hallgass meg, egy 30 hogy milyen a története, ezelőtt, hogy hasonlít.
30 évvel ezelőtti sztori, úgyhogy nem hiszem.
Egyébként ez a legjobb, az egyik legjobb dal szerintem erről a lemezről, amiről azért hallgatunk trekkeket, mert hogy Fűr Anikó ugye 60 esztendős lett.
Filmszerész, premier.
Gerlét egyik legjobb barátjával folytatjuk, Paul Giamattival, ami ezzel a sztorival én rendszeresen turnézom, persze rosszul mesélem a történetet, az, hogy rosszul volt a neve a DVD-n, az megvan.
Az meg.
Azt beleszoktam
szőni.
Az Alfred Molinás sztorit nem tudom, hogy került oda meg, hogy vele volt-e valami különlegesség a moziban, ahol te dolgoztál, de ez most nem is ide tartozik. Paul Giamattival folytatjuk, mert hogy a Téli szünet című film. Az, ami
igen, és én még a 2000-es évek közepe felé találkoztam vele, ugye, ahogy utaltál is rá, egy moziban dolgoztam, és egy ilyen álmos vasárnap délután besétált, és megnézett egy Orson Welles filmet, én megszóltam a haveromnak, odajött, és akkor beszéltünk vele néhány szót. Az a Sideways idején volt egyébként, és azért is kapcsolódik ide, mert ugye a kerülő utakat is, az Alexander Payne rendezte, aki a Téli szünet című filmet, ez az aktuális filmet is. Egyébként válaszok a kérdésedre, az Alfred Molina ügyben ott az nem volt olyan, hogy mondjam, olyan hosszú történet, meg dumágatós, mint a Giamattival. Ő akkor jött be, amikor már itt többen voltak a moziba, de beállt rendes a sorba, tehát így még röhögtem is rajta, hogy ott azt hiszem nem én ültem akkor a pénztárban, hanem egy kollégám, és láttam, hogy bejön egy ember, beáll ott a sorban, nem tudom, negyedik, ötödiknek a pénztárnál, és még mondtam is neki, figyelj már, Daninak hívták a kollégámat, figyelj már, Dani, ott áll a sorban az Alfred Molina. Szóval, hol? És mondta, ő annyira nem volt egyébként oda a sztár, aki fönnézett, ja, jó, oké. Szóval, és kérdezett valamit egyébként, az volt a sztori. Na de a Téli szünet, ugye hát nagyon jó lenne, ha végre már Paul Giamatti Oscar-díjas lenne, és igazából én azt gondolom, hogy valóban őt annyira szereti az Alexander Payne, ugye a Schmidt története, a kerülő utak, és még néhány film rendezőjéről beszélünk, a Nebraska-t is ő készítette például, szóval, hogy ő annyira érzi a Giamattinak a természetességét, tehát azt, hogy milyen szerintem páratlan természetességgel tud a vásznon a kamera előtt létezni, hogy az ő stílusa, ez a keserű, ilyen igen, sokszor édes, de azért alapvetően keserű amerikai vígjáték, ami alapvetően inkább dramedy, tehát sok szomorú dolog is van benne, szóval ezt a világot, ezt az Alexander Payne nagyon jól tudja ábrázolni, és hát egyébként a Téli szünetnek a története, angol címe Holdovers, szerintem formailag legalább annyira izgalmas, mint az, hogy miért készült el ez a film. Hát azért készült el egyébként, mert hogy szeretett volna egy olyan filmet csinálni az Alexander Payne, ami nagyon konkrétan megidézi a 70-es évek hasonló filmjének a stílusát. Ez olyannyira sikerült, hogyha megnézed a filmnek az előzetesét, az is úgy van megcsinálva, mint hogyha egy 70-es évekbeli film lenne. Nem csak képileg, hanem még ez a stáblista bemondó hang is úgy beszél, mint a 70-es, 80-as években az amerikai trélerekben, tehát így elmondja hangba az egész sztorit. Az akkor eléggé divatos volt, és az operatőri munka is kifejezetten arra koncentrál, hogy úgy nézzen ki, mint hogyha, sőt, erre még figyeltek is, hogy a film 70-ben kezdődik, és egy iskolában ugye, egyébként 5-6 suliba vették fel a filmet, egy képzeletbeli nebraszkai, azt hiszem nebraszkai egyetemen vagy főiskolán játszódik, tehát 70-ben kezdődik, és 71-ben lesz vége, és úgy csinálták meg, hogy mintha tényleg 71-ben mutatták volna be, tehát hogy nagyon figyeltek arra, hogy ilyen autentikus legyen, és akkor ugye itt jön az, ami általában az ilyen filmeknél elő szokott jönni, hogy fú, milyen menő, hogy 35-re forgatták, meg ott van a cikicsik, meg ott van minden a vásznon, meg még azt a Universal logót is, képzeld, előkerítették a film kedvére, ami 71-ben volt, tehát az van a film előtt, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez mind csalás, ez mind illúzió, ugyanis az Alexander Payne nem kap annyi pénzt a filmjeire, hogy 35-re forgathasson, ez Amerikában is előfordul, ugyanis ez valóban már egy nagyon-nagyon drága technikának számít, hanem egyszerűen hát megkérte az operatőrét, hogy tegye már meg, hogy ez a film úgy nézzen ki, meg hát ő is nyilván színészvezetésben, meg egyéb technikai fronton is megtett mindent azért, hogy így legyen. És azért is van az, hogy inkább a hátteréről, vagy a formai dolgokról beszéltem most a téli szünet kapcsán, mert hogy ez alapvetően egy matiné film, tehát pont ez adja a különlegességét, hogy tényleg egy olyan film, amit otthon akkor beraksz, amikor szeretnél ilyen szép emberi történeteket nézni, aminek nem gicses a humora, hanem sokszor savas, meg történnek benne drámai dolgok is, meg elszomorító dolgok is, de valahol mégiscsak arról szól, hogy emberek, ha elkezdenek egymásra figyelni, már pedig egy ilyen kényszer összezártság, amiről szól ez a történet, hogy a téli szünetben néhány ember, diákok, meg alkalmazottak, meg tanár, ugye egymásra vannak szorulva, és megismerkednek egymással, szóval, hogy ilyenkor az emberek figyelnek jobban egymásra, vagy előfordulhat az, hogy közelebb kerülnek a másikhoz, és a Paul Giamatti-nek a tanárfigurája az meg egy ilyen, ugye a Paul Giamatti színészi karrierjének szerintem ilyen, ha nem is egyértelmű, mert ez egy színes színészi egyéniség, de azért van két ilyen jól látható vonala. Az egyik az, amikor ilyen nagyon fura, beteges, mindenféle értelemben beteges figurákat játszik, ilyen bizarr csávókat. A másik meg az, amikor ő a legszerethetőbb esendő ember a világon, aki szerencsétlen dolgokat csinál, aki nem tudja rendesen megfogalmazni, amit akar, ide lép, oda lép, nem tudom, hát az kis ember.
Igen, kis ember.
A kis ember. És az a tanár, a Hanem, akit itt alakít, ő a klasszikus, tudós, agyú, kisember tanár, aki már megvan kicsit keseredve, de hogy nagyon, nagyon ragaszkodik a szakmájának a tartalmi és a szellemi követelményeihez is. Tehát a diákjaitól is elvár dolgokat, meg ugye eleve az intézménytől is elvárna dolgokat, tehát állandó konfliktusban van az igazgatóval, részint azért, mert ő egy szigorú tanárnak számít. És tulajdonképpen valahol ilyen holdköltők társasága-szerű kapcsolat kezd kialakulni a téli szünetben a tanár és az ott maradt emberek között, és nyilván történnek ott olyan fordulatok, aminek köszönhetően a téli szünetnek úgy lesz vége, hogy hát valamiféle szembesülés lesz a mindenféle bűnökkel, meg hibákkal, meg helyrehozható dolgokkal, meg tehetséggel, meg ilyesmivel. Szóval ez egy olyan film, amitől az ember egy picivel egyébként azzal együtt, hogy nem nyálas happy end a vége, szerintem jobban tudja érezni magát. Úgyhogy ha valaki eddig még nem nézte meg, akkor most Vásznon mindenféleképpen szerintem pótolja be, mert indokoltnak fogja érezni egyébként az 5 Oscar jelölést is. Szerintem mondjuk ez lesz az a film, ami kb. Díj nélkül fogja zárni a gálát, de hát majd meglátjuk.
Fűranikot méltatjuk, mert hogy 60 éves lett, és a Szerelmes dal című dal következik.
Így van, a Nőstény most. Állam című lemezéről.
Filmszerész, tévésorozat.
Én mindig azt gondoltam, hogy vannak ezek a ilyen filmkészítők, mint mondjuk a Spielberg, vagy aki mellette van most ugye a levegő uraiban a Tom Hanks, hogy ezek így néha így pihennek. Tehát, hogy elmennek pecázni, vagy mit tudom, én elmennek.
A Spielberg biztos nem csinál ilyet.
De hát ez az. Tehát, meg a Tom Hanks. Mi értelme ennek az egésznek akkor, hogy...
Hát ezek hát, őrültek.
Igen, teljesen kész
ezek
vannak.
Ezek őrültek.
És csinálnak egy sorozatot.
És
egy...
hála jó Istennek, hogy örültek.
Igen, ezt köszönjük, igen.
Igen. A Levegő Urai című sorozatról beszélünk, ami az Almás streamingen található meg. Hát itt kimondjuk ebben az adásban, hogy Apple, de az Almás az olyan jól hangzik. És hát igazából ez egy maga a terv is egyébként egy meglehetősen hosszan szenvedett, vagy sokáig készült dolog volt, mert hát ugye az Elit alakulat, az első ilyen második világháborús sorozata ennek a általad is említett tandemnek, hát ez, az nem most készült.
2000-es évek elején.
Sőt, a másik sem, ugye a Pacific, ami meg a másik hat szintérről szólt, és hát egyébként ezt már akkor is lehetett tudni, hogy ez egy trilógia lesz, és csinálnak majd egy repülős sorozatot is. Először azt is az HBO-val akarták, aztán igazából olyan drága volt, hogy végül azt hiszem volt valami versenytárgyalás, de erre már pontosan nem emlékszem, a Netflix és az Apple között, és akkor valahogy az Apple kötött ki ez a minisorozat, ami hát tényleg arról szól, hogy a második világháborúban az amerikai pilóták milyen hőstetteket hajtottak végre, és ott van ugye Austin Butler is, meg Callum Turner, meg Barry Keoghan, aki nagy-nagy kedvencem mostanában jó néhány éve, ugye a kedvenc filmedből, a Szarvasosból is ismert, ő volt a fiatal srác,
ő
ugye,
nagyon jó.
A Lantimos filmben, fantasztikus hát ez ő, a srác, a Sziget szellemeiben mindenhol.
Tehát igen,
nagyon,
tehát
nagyon
de még abban a Csernobilban a teljesen félreeső szerepben is teljesen jó volt.
És tudod, mi a nagyon jó benne? Itt egy hadnagyot játszik, és ugye itt azért nem az a játék stílus megy, amit ő nagyon tud. De ő nagyon tudja ezt a kicsit ezt ilyen avantgard, furcsa, ilyen minimalista játékstílust. Itt meg ugye mindenki nagy gesztusokkal játszik, meg hát ezek ilyen a szűrő, a kamerán is olyan, mintha tényleg a 40-es években, hogyha színes filmet forgattak, akkor vették volna föl. És hát mondjuk, amikor az Austin Butlerrel vannak közös jelenetei a Keoghannek, van néhány ilyen, akkor szerintem nagyon erősen kijön a kontraszt, de ez nem rosszul eső dolog, tehát ez egy érdekes dolog, hogy a Butler meg úgy játszik egyébként szerintem mindenben, kivéve a Dűnében, ahol teljesen más szerepet kell játszani, ott tényleg ott el is változtatták nagyon, meg hát ő is más stílus fogott meg, de alapvetően azon kívül szinte mindegyik filmében úgy játszik, mint hogyha Elvis Presley játszana. Tehát a Levegő Urai közben egyfolytában az volt ez a szemben, hogy ha az Elvis Presleynek tényleg lett volna színészi tehetsége, mert hát nem nagyon volt neki, ezt lássuk be, azok a filmek egy idő után azért is voltak már nagyon-nagyon repetitívek, meg unalmasak már, mint az Elvisnek a filmjei, mert hogy bár ő azt reklamálta mindig, hogy ilyen komolyabb filmben is meg tudná magát mutatni, de hát azért ő nem volt színész. Austin Butler pedig az, nem is rossz szerintem. Egy kicsit néha szerintem modoros, vagy mesterkélt ez a hú, de nagyon jó képű vagyok, és úgy nézek bele a kamerába, meg hú, de nagyon tudom, hogy milyen mosolyom van. Tehát egy kicsit talán ez lehetne kevésbé hangsúlyos, de az, hogy van itt egy sorozat, ami igazából nem tudok százalékot mondani, de megérzésem szerint, vagy hát benyomásom szerint, miközben néztem, én azt gondolom, hogy olyan, vagy azt gondoltam közben is, hogy olyan 50-60%-a ezeknek a nagy látványos légi csatáknak az leginkább CGI-jal van megoldva, ami ilyenkor szokott probléma lenni, de hát ezen azért minden dollár látszik. Tehát egyrészt az van, hogy a CGI is jó, tehát szerintem az is elég jó van megcsinálva, tehát amikor amikor beérnek abba a légtérbe, amikor ilyen légvédelmi izék,
ágyuk
nem tudom én mik, ilyen lövedékektől fekete az ég, ugye ilyen csíkos az ég, hát az tényleg olyan volt, mintha én is ott lennék. Tehát ez meg a tévén keresztül is működött, mert hogy azt kell, hogy mondjam, hogy nem a CGI-on múlik ám ez. Tehát az ember azt hiszi, hogy húha, ez olyan, mintha igazi repülő lenne, meg igazi bombák lennének, akkor elhiszem. Nem attól hiszed el. Attól hiszed el, hogy van megvágva. Tehát a vágás a lelke ezeknek a dolgoknak. Könnyen lehet, hogy egy térben játszódó, vagy egy repülőgépen játszódó akció jelenetet mondjuk 5-6 helyszínen vettek föl. Van olyan, hogy egy 2-3 másodperces kép mondjuk esetleg 1000 kilométerre az előző helyszíntől készült, mert ugye a mozi az egy ilyen dolog, hogy a filmkép, amit látsz, az nagyon sok helyről jöhet, és hogyha értenek a filmkészítők ahhoz, amit csinálnak, mert pedig azért ezek az emberek eléggé értenek ahhoz, akkor létrehozható a varázslat. Egyébként a három közül szerintem ennek a leghősiesebb a főcíme, azt hiszem legalább 3 perces a főcíme. Uh-huh. Ilyen nagyon-nagyon szólnak benne a hegedűk, meg minden nagyon-nagyon szól benne, és félmeztelen férfiak nagyon szexi módon állnak ott a napszemüvegbe. Egyébként én féltem tőle, hogy ez lesz majd a második világháborús Top Gun, de szerencsém, azzal együtt, hogy imádom a Top Gun-t, mondom ezt, de szerencsére azért komolyan lett véve. Én nem értek sem a repülőkhöz, sem a második világháborúhoz, tehát én nem az vagyok, aki meg tudja mondani, hogy ez a valóságban is így történhetett, vagy nem így történhetett. Szerintem azért hiteles, amit itt láthatunk, de mindenek előtt rettentően szórakoztató.
Füra Nikó énekel nekünk, mert hogy 60 éves lett a Nőstény Álom című lemezéről, amelynek a szövegét Bereményi Gézának köszönhetjük, és a Budapest című dalt fogjuk
meghallgatni tőle.
Filmszerész, tévésorozat.
Úgy vagyok a Fargo című sorozattal, mint a csomó minden mással, hogy ugye imádtam a Coen testvéreknek a filmjét, ugye az első Oscar-díjat Francis McDormand ezért kapta, 90-es zsenetben volt.
Remek mű. Azt hiszem 96 egyébként, 96 és most leteszteljük, hogy mennyire vagyok menő, miközben mondod.
Bár minden 95-ben történt, de egyébként igen.
Én 96-ot mondanék.
96, igen.
Igen, 96. Igen,
jó. És hogy azért dugol a fejem a homokba ezzel a sorozattal kapcsolatban, mert hogy nem akarok szembenézni azzal, hogy készült egy sorozat a egyik kedvenc filmből.
Pedig egész nyugodtan.
Igen?
Egész nyugodtan.
Hát már mit csak lehet még kihozni?
Semmit. Mármint úgy értem, hogy nem abból hoztak ki bármit.
Aha.
Tehát itt pont az volt a lényeg, amikor ez elindult, 2014-ben egyébként 10 éve
igen.
Indult a sorozat. Mindegyik évad teljesen másik történet. Tehát más színészekkel, sőt, az előző évad, ami a harmadik volt, ha jól emlékszem, az például ilyen gangster környezetben még csak nem is ott játszódott, ahol általában Minnesota-ban ugye a Fargo, de most visszatértünk oda az új évadban, és azt kell, hogy mondjam egyébként, hogy az első óta ez az az évad, ami a legtöbbször hivatkozza le az eredeti filmet. Tehát igen sok utalás van, hát csak azért is, mert az alaphelyzet az igazából annyi, hogy elgondolkodhatott azon Noah Weil, aki készítette ugye az összes Fargo sorozatot, és azt mégis gyorsan megjegyezném, hogy olyan tehetséges csávó.
Az Emergency Blood, Noah Weil.
Dehogyis.
Őt is úgy hívták pedig, nem?
Akkor szerintem rosszul mondtam most ennek a nevét. Nem, Noah Hawley. Kell ejteni. Rosszul ejteni.
Bocs, hogy belevittelek.
Noah Hawley. Nem baj, hát én mondtam rosszul. Szóval, hogy a Coen-tesók igazából kreatív vonalat soha nem vittek a Fargo tévésorozatba. Ott az történt, hogy a srác megkereste őket, azt mondta, hogy csinálna ilyen sorozatot, gondolom elmondta nekik, hogy mi hogyan, meg biztos mutatott forgatókönyveket, és ők egész egyszerűen azt mondták, hogy jó. És mindegyik évre azt mondták, hogy oké.
Okay, kinek írhatjuk a számlát.
És ő nagyon, hát egyrészt, ugyanakkor meg szerintem jó az ízlésük is. Tehát ez tényleg egy nagyon-nagyon tehetséges ember. Legalábbis a Fargo sorozatot nagyon jól összerakta, meg volt még egy-két jobb dolga. Szóval, hogy ennek az évadnak, az ötödik évadnak konkrétan, az volt a lényege, akkor nem a harmadik volt a gangsteres, hanem a negyedik, hogy eljátszanak a gondolattal, hogy mi történt volna akkor, hogyha az első részben azt a nőt, akit ugye el kellett rabolni, emlékszel a sztorira, hogy azt a nőt nem tudják elrabolni, mi lett volna, ha az a nő egy Amazon lenne, aki megakadályozta volna, hogy elrabolják, és itt tulajdonképpen ez történik, hogy van egy ilyen kis, a Juno Temple alakítja fantasztikusan, van egy ilyen kis madárcsontú 40 kilós nő, akit az első részben megpróbálnak elrabolni ilyen nagyon fura maszkú emberek. Egy kicsit egyébként, mintha újraforgatták volna azt az elrablós jelenetet, csak este. Hát nem sikerül nekik, és tulajdonképpen szinte mindegyik rész arról szól ebben az évadban, hogy megpróbálják vagy megölni, vagy elrabolni, de ő mindenféle ilyen reszkessetek, betörők stílusú dologgal valahogy mindig kikeveredik ezekből a közelharcokból, el is nevezik az üldözői tigrisnek, az első bérgyilkos meg is jegyzi egyébként a John Hamm-nek, aki a megbízója, és ő a főgonosz ebben az évadban, fantasztikus a John Hamm egyébként benne, meg is jegyzi neki, hogy ti azt mondtátok, hogy egy nőt kell elrabolni, de ez egy tigris. A tigrisért felárat kérem. És hát tényleg az egész sorozat erről szól, nagyon erősen feminista, nagyon erősen rányomja a hangsúlyt a sorozatra, az, hogy a családon belüli erőszakról szóljon, hogy a férfi uralomról. Nagyon keményen neki megy a Trump érának, meg a trumpista terroristáknak, akik ugye azért eléggé aktívak Amerikában, vagy hát szeretnének nagyon aktív lenni. És hát Jennifer Jason Leigh játssza egyébként az anyósát, ő a másik nagy név még, a Juno Temple meg a John Hamm mellett a sorozatban, és van mögötte, ezt még el szeretném mondani, mert tudom, hogy már adás végén vagyunk, van mögötte egy csodálatos kép, egy ilyen nagy keret, amiben ilyen cirádes betűkkel csak annyi van ráírva, hogy no. Nagyon jó, nagyon tetszik. Egyébként egy üzletembert, egy üzletasszonyt játszik a sorozatban, szóval ha esetleg valaki nem látta még ezt az évadot, és mondjuk nem látott egyiket sem, akkor én... tudom neki ajánlani, hogy kezdje ezzel, mert ezután kíváncsi lesz a többire is.
Így fogok tenni. Mi lesz a jövő héten? Tudod-e már?
Hát a jövő héten még nem lesz úgy a Petőfi film, viszont majd utána való héten lesz. Viszont jön a Brian élete is, újra vissza a moziba, ahogy mondtam. Ennek meg az a vicces ilyen alcíme van, hogy Brian élete 3,6K. Tehát nem 4K-ba újították föl, hanem 3,6K-ba. Egyébként jön egy új háromtestőr film, a háromtestőr Milady, remélem meg tudom addig nézni, meg nagyon meg szeretném nézni, és jövő héten biztos, hogy fogunk erről beszélni, az új Shogun sorozatot, mert ugye a regény alapján készült egy új sorozat. Bevallom, hogy én tegnap este nekiálltam, tetszett, néztem belőle egy negyed órát, csak már nagyon fáradt voltam.
Így voltam már én is.
Majd most fogom folytatni. Nagyon tetszik az, hogy arra koncentrálnak benne, hogy autentikus legyen még az a lábbeli is, ami a japánokon van. Aztán meglátjuk, hogy lesz-e olyan izgalmas, mint a régi, a Richard Chamberlain, és amin lógtunk mindannyian a 80-as
években. Nagyon keményen.
Megőrültünk érte. Igen.
Hát köszönjük a mai figyelmet, keressék meg podcast formában a műsorainkat, például Spotify-on, egyébként pedig Gellért még elmondja, hogy mivel búcsúzunk.
Nősztényálommal búcsúzunk ezzel a dallal, mert hogy Fűr Anikó első lemezének ez volt a címadó felvételem, ha nem tudok beszélni ebben az adásban, elnézést, és hát Fűr Anikót azért is ünnepeltük többek között, mert hogy most volt nem olyan rég a születésnapja, szóval ezzel a dallal búcsúzunk, és hogy a Szabi is már tett rá erős utalásokat jövő héten, ha minden igaz, találkozunk újra. Minden jót, vigyázzanak magukra!
Ez volt a Filmszerész, az Érdefem 101.3 filmes, tévés, mozis magazinja.